24. fejezet. A Pamplonába vezető út épp csak elég széles volt ahhoz, hogy egy szekér vagy ágyú elférjen rajta. A két oldalt húzódó földeket azonban túlságosan is feláztatta az eső, ezért nem lehetett vonulni rajtuk. A francia hadseregnek tehát nem maradt más választása, mint hogy a legalább 20 000 kísérővel, a 3 000 szekérrel és a 150 ágyúval ezen a keskeny úton próbáljon meg biztonságba jutni. A bogyászállító szekereket őrző katonák egész nap az ágyúzást hallgatták, és a katedrális tornyai fölött gomolygó füstöt nézték. Most pedig hirtelen parancsot kaptak, hogy vonuljanak vissza, de nem a nagy úton, hanem keletnek, Salvatierra és Pamplona felé. Mostorok csattogtak, azokra pedig felbőgtek, ahogy a megvasalt rudakkal mozgásra ösztökélték őket. A szekerek a fél tucatnyi ösvényen és a város zsúfolt utcáin át egyaránt a keskeny út felé indultak. A harctérről elvontatott ágyúk is csatlakoztak a tolongáshoz, még tovább fokozva a szekerek és állatok zűrzavarát. Az eső szekér alig 100 yardnyival azután a kereszteződés után akadt el, ahol a környező ösvények rátértek az útra. Egy intó megpróbálta kikerülni az utat szegélyező süppedős földön át, és nyomban az oldalára borult. Az őket követő ágyú, miközben próbálták megállítani, oldalra csúszott, és a 2 tonnányi fém neki csapódott a hintónak. A lovak nyerítettek, a lövek pedig tüzéreket szorított maga alá. Az úton immár torlasz magasodott. Ökrök, lovak, hintók, kocsik, kordék, ágyuk, gyalog, kovács, műhelyek, betegszállító szekerek és lőszerkocsik egyaránt csapdába estek a torlasz és a britek között. A szekerek zsúfolásig teltek emberekkel, ahogy a városba menekülő katonák, kocsisok és a sereg követői előzzöllötték őket. Néhányan felhasogatták a vászon ponyvákat, és elkezdték lerángatni a ládákat. Puskák dörrentek, amint az őrök próbálták megvédeni a császár tulajdonát, de aztán rájöttek, hogy Napóleon már elvesztette a zsákmányt, ami mostantól azé, aki megszerzi. Végül maguk is csatlakoztak a fosztogatáshoz. Több ezer kelet felé menekülő francia katona özönlött el az elakadt szekerek mellett, átgázolva a gabonán. A tábornokok a lovassággal tartottak, a mentegetőzéseken gondolkodva, amit majd mondani fognak, míg mások kétségbe esetten keresték feleségüket és gyerekeiket a szekerek között. József király a hintóján ülve egyenesen az úttorlasz felé tartott, ám hirtelen paták dübörgése hallatszott, és felemelt szabják villantak. A brit lovasok a várost megkerülve rárontottak a fejvesztve menekülő tömegre. Az uralkodó csak úgy tudott elmenekülni, hogy hátrahagyta a hintóját. Miközben a brit lovasok feltépték a hintó baloldali ajtaját, kiugrott a jobboldali ajtón és rohant egykori alattvalóival, hátrahagyva minden tulajdonát. Nők és gyerekek sikoltoztak. Nem tudták, hol van a férjük vagy az apjuk, csak azt tudták, hogy a sereg gyülevész hadnéppé vált, s menekülniük kell. Több százan azonban a szekereknél maradtak. Lerángatva a rakományt, mit sem törődve a közelgő brit lovasokkal. Jobb néhány percig dúsgazdagnak lenni, mint szegénynek egy örökkévalóságig. A spanyolok is előjöttek a városból, néhányan hosszú késeket szorongattak, gyilkolásra készen. Szomélye kapitány hallotta a kiabálást, hogy vissza kell vonulniuk Salvatierrába, és úgy vélte, a város keleti kapujánál már bizonyára tolonganak a kétségbe esett emberek. Ezért oda kiáltott a kocsisnak, hogy az északi kapu felé menjenek. Az elképzelés jónak tűnt. A keskeny keleti utcák zsúfolásig teltek szekerekkel és hintokkal, üvöltöző férfiakkal és félelemtől sikoltozó nőkkel. Szomié azt tervezte, az északi kapunát menekíti ki a márkizát, majd kelet felé fordulnak. A kerekek ugráltak a macska köveken, ez egyik saroknál pedig megcsúsztak, ám a hajtónak sikerült egyensúlyban tartani a hintót, és tovább pattogtatta hosszú ostorát a lovak feje fölött. Szomié, épp kezében pisztolyt tartva, kihajolt az ablakon, és már látta a város kapuját. De gyerünk, gyerünk! Hangja túlharsogta a kerekek és a patták kopogását, az ostor pattogását és a többi menekülő üvöltözését. Erzsényi tábornok azt mondta a kapitánynak, hogy minden áron meg kell védenie a márkizát, Szomié pedig, aki még soha életében nem látott ilyen gyönyörű nőt, remélte, hogy a szolgálataért megkapja majd a jutalmát. A hintó lelassult, hogy átkelhessen a keskeny kapun. Egy katona ugrott fel a lépcsőre, de Szomié pisztolya részveretes markolatával leütötte a férfit, aki a kerék alá zuhanva felüvöltött. A hintó a levegőbe emelkedett, majd visszazuhant, és a kapuboltozat alatt át zötyögve kigördült a falon túlálló házak között kanyargó utcára. A kocsis keletnek egy útkereszteződés felé fordította a lovakat, majd rájuk kiáltva tovább pattogtatta az ostort. Ahogy a hintó felgyorsult, Sommier hátradőlt a párnákon és visszadugta a pisztolyt az öve alá. A Markiza mellette ideges szolgáló lányával a férfira nézett. Hová megyünk?
Ahová tudunk, méltóságos asszonyom.
Sommier maga is nyugtalan volt. Látta a csatából elmenekülő katonákat, és hallotta a síkságról elvontatott ágyuk kerekeinek zaját. Miközben a hintó kigördült az északi külváros házai közül, ismét kihajolt az ablakon, és elborzott az eléje táruló látványtól. A hadsereg pánikba esve menekülő hordává vált. Aztán hallotta, hogy a fékek a kerekeknek feszülnek, és megtántorodott, amint a hintó lelassult. Előre nézve látta, hogy a keleti utat szekerek ágyuk és hintók hatalmas tömege torlaszolja el.
Kerülje meg! Kerülje meg!
A kocsis megrángatta a gyeplőt, mire a hintó letért az útról, majd tovább csúszkált és zögykölödött a nedves talajon. Ám a kocsis hiába kiabált a lovakra és pattogtatta az ostort, jól tudta, hogy a jármű egyre lassul. A hintó hátulja lesüllyedt. Sommier az ajtón kihajolva látta, hogy emberek kapaszkodnak fel a csomagtartórácsra. Megfenyegette őket a pisztolyával, ám a súlyuk már túlságosan is lelassította a hintót. A kerekek elmerültek a sárba, és a hintó végül lassan megállt. Sommier káromkodott. Tucatnyian rohantak a lovak felé, kezükben késekkel, hogy az istránkokat elvágva menekülésre használják az állatokat. Sommier, minden udvariasságról elfeledkezve, megragadta a Markizát és kirángatta a hintóból.
Jöjjön!
A szolgáló lány a sarokba húzódott, és nem volt hajlandó kimenni a zavaros tömegbe. A Markizát azonban keményebb fából faragták, és leugrott a felázott földre. Sommier látta, hogy a nőnél pisztoly van.
Állítsa meg őket!
A Markiza célba vette a lovak ezüstveretes istrángjait vagdosó egyik embert, majd fogait csikorgatva meghúzta a ravaszt. A férfi felüvöltött, nyakából vérfröccsent szerte szét. Sommier eltette a pisztolyát, aztán szabjájával befejezte, amit a férfi korábban elkezdett, és kifogta a lovat a hámból.
Asszonyom!
Várjon!
A nő felmászott a bakra, és az ülést felemelve előrángatott egy bőrzsákot. Aztán odaintett Sommiernek, hogy jöjjön közelebb hozzá, és mit sem törődve azzal, kik látják, a bakról ellépve felült a lóra. Sommier felkapaszkodott a Markiza mögé, és épp kezével megrángatta a hosszú gyeplőszárat. Mögöttük a brit lovasok magasra emelt karddal vágtattak az úttorlasz felé. A kocsis felpattant egy másik lóra, és vágtatva kelet felé indult. Sommier hátra rúgott a sarkaival, mire a rémült ló vágtázni kezdett az elakadt szekerek mellett. A Markiza búslakodott, amiért hátra kellett hagynia a vagyonát, és közben nézte, hogy a katonák és asszonyaik ezüst dollárokat szedegetnek a földről, és még több zsákmány reményében a szekereknél tolonganak. A mai napon rengetegen meggazdagodtak. Ám a britek gyorsan közeledtek nyugat felől. A Markiza azonban keletnek tartott a biztonság felé. A Sommier szemét fedő kötésre sár fröccsent, ahogy az út északi oldala mentén elvágtatott a nővel. Amint a katasztrófa bekövetkezett, Pierre Ducos magához vette értékes papírjait, majd felült a főparancsnokság istálójában tartott gyors angol lovára, amelyet egy elfogott tisztől zsákmányoltak, és már egy mérfölddel az úttorlaszon túljárt. Egy kis emelkedőre érve megállt és hátranézett. A gyülevész tömeg egyenesen feléje özönlött.
Átkozott katonák.
Elvesztettek egy országot, amit a politikai ravasság meg tudott volna tartani. Halványan elmosődött. Nem keserített el a vereség. Már hozzászokott a Spanyolországban elszenvedett katonai kudarcokhoz. Wellington a császár ellen. Azt a csatát érdemes lenne megnézni, gondolta. Akár a jég a tűz ellen. Vagy, mint a ravassága, zsenialitás ellen. Ismét kelet felé fordult. Felkészült a vereségre, és tervei most megmenthetik Franciaországot. A Valenciai szerződésre, az intrika kifinomult hálójára, amit szőtt, végül mégiscsak szükség lesz. Mosolyogva sarkantyúzta meg a lovát, és elvágtatott a dicsőség felé, amit már oly régóta tervezett. Sommier úgy döntött, az úttól északra eltávolodva kikerülik az űrzavart,
Nem, ez hibának bizonyult. Egy mocskos vízzel teli széles árokhoz értek, azonban nyereg nélkül, kétszeres súllyal a kapitány nem tudott átugratni rajta, ezért leszállt a lóhátáról.
Maradjon itt, asszonyom!
Én nem terveztem, hogy elhagyom magát, kapitány.
Sommier sérült kezével megmarkolta a hosszú gyeplőt, és lesétált az árok partjára. Szabjájával megbögdöste a vizet, és úgy találta, hogy az elég sekély, ám alatta a medret veszedelmes, puha iszap borította.
Üljön biztosan, asszonyom, és kapaszkodjon a nyaklóba!
A ló ideges volt, ezért Sommiernak át kellett vezetni az árkon. Belelépett a vízbe, és érezte, hogy a csizmája elmerül a sárban. Megcsúszott, de sikerült visszanyerni az egyensúlyát, és megrángatta a gyeplőt. A ló lehajtotta a fejét, és nyugtalanul előrelépett. A márkiza belekapaszkodott a sörényébe. Sommier rámosolygott a nőre, kivillantva sárga fogait.
Ne ijessze meg, asszonyom! Csak óvatosan! Óvatosan!
A ló belelépett a vízbe.
Gyerünk! Gyerünk, szépségem!
Tőlük néhány arnyira balra egy lovas léptetett át az árkon. A kapitány brit lovasoktól tartva felpillantott, ám a férfi nem viselt egyenruhát. Sommier ismét megrángatta a gyeplőt.
Gyere már, szépségem, gyere!
A márkiza felsikoltott, mire Sommier azonnal feléje fordult, hogy megdorgálja, amiért megijeszti a lovat, de aztán észrevette, miért rémült meg a nő. A lovas az árok túl partjára érve megállt, és rávigyorgott a francia tisztre. A nő mögött még több lovas közeledett. Egyikük egy hatalmas termetű férfi volt, akinek szakálla szinte az egész arcát beborította. A szakállas férfi mosolyogva előreléptetett, és öve alól pisztolyt húzott elő. Sommier elengedte a gyeplőt. Kardját ugyan a kezében tartotta, nem csizmája beleragadt az árok sarába.
Elmatarife egyre csak mosolygott.
Övette a hintót, amikor az elhagyta a várost, és utolérte a nőt, akit el kellett kapnia.
A fivére parancsa szerint el kellett vinni egy zárdába, ám Elmatarife azt tervezgette, előbb megízlelteti a nővel azt az örömöt, amiről az apácák szigorú őrizete alatt le kell majd mondania.
A márkizára pillantott, és olyan szépnek találta, ami erről egy férfi csak álmodhat. Annak ellenére, hogy a nő épp sikoltozott a félelemtől. Az árokban ácsorgó férfi ledobta a szabjáját, és az öve alá dugott pisztolyért nyúlt. A mészáros meghúzta a pisztolya ravaszát. Sommier kapitány a pisztolyát elejtve hátra tántorodott, és belecsobbant a vízbe. Csizmái lassan kiszabadultak a bugyborékoló sárból, s a lovas tiszt lebegni kezdett a víz felszínén. Sommier karjait széttárva fuldoklott a koszos víztől, s a saját vérétől.
Elmatarife rámosolygott a márkizára.
A nő aranyló haja olyan volt, akár egy világító torony a pusztítás közepén.
Méltóságos asszonyom!
Mondta, majd nevetni kezdett. Nevetése egyre hangosabbá és hangosabbá vált, még végül teljesen elnyomta az űrzavar hangjait.
Kedves hölgyem!
Megragadta a nőt, és a nyerge elé fektette. A márkiza felsikoltott, ám a férfi rácsapott a hátsójára, hogy elhallgattassa, majd elindult vissza a szekerek felé. Miközben a nő hintóját követte, látta, hogy a földön úgy hevernek szétszórva az arany és ezüst pénzérmék, akár a lehullott falevelek. Úgy vélte, épp elég ideje van még, hogy összeszedjen egy kis pénzt, mielőtt elvinni az arany szalját az új börtönébe. A fogolyjal együtt belevetette magát az űrzavarba.